Sok szeretettel köszöntelek titeket itt, kedves testvéreim. Tudjátok, 3 hete, mikor legutoljára prédikáltam, belekezdtünk egy témába, és nem jutottunk annak a végére. Kicsit többen vagyunk itt, mint akkor voltunk most. Ez örülök ennek. De előtte, mielőtt belekezdenénk és folytatnám az előző prédikációt, hallgassuk meg a gyerek történetet Esztertől.
Példabeszédek könyvéből olvasok egy igeverset. Jobb egy darab száraz kenyér ott, ahol békesség lakik, mintha zsíros latokkal van tele a ház, de veszekednek benne. Van egy becsapós kérdésem, nem csak gyerekeknek. Hogyan lehet megnyerni egy vitát vagy veszekedést? Úgyhogy el se kezdjük. Egy vitát és egy veszekedést nem lehet megnyerni. A vita és a veszekedés végén csak két fél van, aki haragszik a másikra. Mert lehet, hogy az egyiknek igaza van, másiknak nincs, de akkor is a vitában ez nem fogja sose beismerni a másik, csak azért is érzés van benne, hogy veszekednek velem, akkor nekem csak azért is igazam van. Volt egyszer egy férfi, akit úgy hívtak, hogy Karcsi. És ez a Karcsit elment egy autókereskedésbe dolgozni. Az volt a feladat, hogy áruljon Fordokat. És az első nap bement az üzletbe, és hát jött egy vevő. És akkor nézett a vevő, hogy hát milyen autók ezek, már minden, és mondta a Karcsi nekem, jó napot kívánok, uram, segíthetek? Hát nem is tudom, hát szerintem én inkább egy Citroent vennék. Karcsi nagyon mérges lett, hogy hát miért jött akkor maga ide? Akkor menjen a Citroen kereskedésbe. Itt Fordokat állunk, a Fordok érdekel, jöjjön ide. A Citroen diákon menjen innen. Meghallott ezt a főnök, és mondta, hogy Karcsi, nem azért vettelek ide fel, hogy veszekedjél a vevőkkel. Úgyhogy légy szíves, menj el. Most a Városban van éppen egy előadás sorozat, aminek az a címe, hogy hogyan győzöttek az embereket a mi véleményünkről. Azt meghallgatod, és ha meghallgatod, akkor majd visszajössz dolgozni. Hát Karcsi elbandokolt az előadásra, és az arról beszélt az előadó, hogy nem úgy kell meggyőzni a másikat, hogy veszekszünk vele, meg vitatkozunk, meghallgatjuk a másikat, mi az ő véleménye. Lehet, hogy neki van igaza. Szépen beszélgetünk róla, elmondjuk a mi véleményünket, és ha valaminek a másik embernek van igaza, akkor igazat adunk. Jó? Megijeszte Karcsi. Hát akkor így kell csinálni. Ment hazafele, és egy erdőszínen lakott, az erdő mellett volt a háza, és látta, hogy befordul az utcájába, hogy ott van néhány gyerek, és éppen bográcsoznak. Ott lobog a tűz, de hát tűzgyújtási tilalom volt. Száraz volt az erdő, elég volt egy parázsát, hogy leégjen az egész erdő. Hát nagyon mérges lett rájuk, hogy itt leégetik az egész erdőt, a háta veszélybe van. De azt mondta, hogy nem veszekedve kell meggyőzni a másikat. Szépen oda ment hozzájuk, azt mondta, hogy sziasztok fiúk, sziasztok lányok. Látod, bográcsoztok, nagyon finom illata van. Nem tudom, tudtátok-e, hogy tűzgyújtási tilalom van, és hát itt nagyon száraz az erdő. Itt parázs véletlenül kipattan, akkor itt lég az egész erdő a házon is. Nem mennétek egy kicsit arrébb, ott van egy kijelölt tűzrakó hely, az biztonságos, menjetek oda, légy szíves. És a gyerekek azt mondták, hogy jó, hát akkor oda megyünk, eladották a tüzet, és arrébb vettük. Na, Karcsinek ez sikerélmény. Másnap már maga biztosan ment a autószalonba dolgozni. Jött az első érdeklődés, és mondta, kérdezte Kacsik, holnapot kívánok, segíthetek? Hát én igazából egy Citroen szeretnék. Kacsi legyelte a dühét, és azt mondta, hogy nem, most kedves leszek. Azt mondta, hogy hát, egy Citroen-t választ, abban biztos nem fog csalódni. A Citroen-nél remek autók vannak. Azt veszi, nem fog csalódni bennük. Tehát nézze meg a Fordokat is, ha már itt van, üljön be egybe, próbálja ki, nézze meg, hogy milyen szép puha az ülése, hogy lehet vezetni, próbáljon ki egyet. És így ezzel a módszerrel sokkal több autót tudott eladni. Köszönöm szépen.
Köszönöm.
Köszönjük szépen a gyerektörténetet, ami nem csak gyerekeknek szólt főleg. Többet tanulhatunk mi belőle felnőttek. Mindjárt úgynak el kéne menni egy ilyen tanfolyamra lehet.
Hát most éppen itt vagyunk, és látom a legjobb helyen.
Igen. Tehát a 3 héttel ezelőtt azt a témát kezdtük el tanulni, hogy hogyan is költözik be Jézus a mi szívünkbe a Szentlélek által. De mielőtt elkezdeném az új anyagot, egy kicsi ismétlést, egy pár főbb gondolatot azért elmondanék az előző órából, mert azért az a 2 óra együtt egy óra szorosan van. Tehát úgy kezdtük el, hogy Jézus 3,5 évig volt a tanítványokkal, 3,5 évig hallgathatták a legjobb tanítótól a legjobb prédikációkat, és mégis mire jutottak a 3,5 év végére? Mindenki elfutott tőle Getsemáné kertbe, ugye? Tehát láthatjuk, hogy hova jutottak el 3,5 év tanítás alatt a tanítványok. Vajon miért volt ez, hogy elfutottak tőle? Rövid volt az idő? Szerintetek? Nem eléggé jó figyeltek a tanítványok Jézusra? Mi lehetett az oka ennek? Az volt az oka, hogy amíg Jézus meg nem halt és fel nem ment a mennybe, addig csak egy kívülálló személy volt Jézus számukra. Amíg nem tudta elküldeni a Szent Lelket, addig nem költözhetett a szívükbe, és a bennük levő bűnt nem tudta kezelni kívülről. Jézus csak akkor tudja kezelni a bennünk levő bűnt, hogyha a szívünkbe belénk töltözik a Szent Lélek által. Ez a pünkösnek a csodája, ez a pünkösnek a nagy jelentősége. Olvastuk először a János 14:26-ot, a vigasztaló pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya. Az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe jutatja mindazokat, amiket mondottam néktek. Jézus elmondta, hogy az ő munkája itt befejezte, de az ő munkája ez még most nem elégséges. Az ő része, az ő feladatit elvégezte, de ez a munka akkor lesz majd teljes, amikor a Szentlélek eljő, és elvezérel majd minket minden igazságra. János 16:12-13-ban úgy folytattuk: még sok mondani valón van hozzátok, de most el nem hordozhatjátok, de mikor eljő amaz az igazságnak lelke, elvezérel majd titeket minden igazságra, mert nem ő magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és a bekövetkezendőket megjeleníti néktek. Tehát itt már, amit említettem, Jézus nem volt a tanítványok szívébe, nem volt az ő belsejébe, nem egyesült velük, addig nem lehetett a pünköst csodájában részük. Amíg nem volt Jézus Krisztus nekik a belső emberük, nem egyesültek Jézus Krisztussal, addig szinte nem sokat ért Jézusnak a tanításai. Jézus életében úgy olvastuk a 323. oldalon, a galileai válság fejezetétből, hogy Krisztus a lélek által lakozik bennünk, és Isten lelke, ha hittel befogadjuk szívünkbe, az örök élet kezdete. Tehát nem az örök élet kezdete, amikor hallunk Jézus Krisztusról, hanem mikor befogadjuk őt, beengedjük, hogy a szívünkbe költözzön. A megújulásra való felhívás a Szemelvények című könyvből, első kötetéből úgy azt olvastuk, hogy testvéreim, meg akarjátok szomorítani a Szent Lelket, hogy eltávozzon tőletek? Ki akarjátok zárni az áldott megváltót, mert nem vagytok felkészülve a jelenlétére? Tehát itt ez az ige, ez az ellenvajált írás azt mondja, hogy a Szent Lélekkel együtt Krisztus is beköltözik a mi szívünkbe. És ha megszomorítjuk a Szent Lelket, Jézus Krisztus költözik, Jézus Krisztus szomorítjuk meg, és ha elköltözik az egyik, elköltözik a másik is a mi életünkből. Jézus úgy akarja ezt megakadályozni, hogy Jézus a szívünkbe sátán úgy akarja megakadályozni, hogy Jézus a szívünkbe költözzön, hogy megakadályozza, hogy a Szentlélek betöltsön minket. Ezután mondtam ezt a kis történetet, amit akkor a kislány megkérdezi a szüleit, hogy anya, ugye, hogy Jézus mindenkinél nagyobb? Persze, kislányom, Jézus nagyon nagy, igazad van. És az is igaz, édesanyám, hogy a Jézus be akar költözni a szívünkbe? Igen, kislányom, ebbe is nagyon igazad van. Erre dolgozik a kislány, de akkor anya, ez úgy lehetséges, hogyha Jézus kicsit kilóg majd belőlünk, mert nagyobb nálunk. És igazából itt fogalmazta meg a kislány a kereszténységnek a lényegét, hogyha Jézus belénk költözik, beköltözik a mi szívünkbe a Szentlélek által, akkor egy kicsit ki kell lógjon belőlünk. Igazából nem is kicsit, hanem teljesen mértékben az le kell, hogy az emberek Jézus lássák, mikor ránk néznek, nem magunkat. Megvizsgáltuk itt még Pétert és Jánost is. Most csak Jánost említeném meg, hogy a János a szeretett tanítvány, milyen volt pünkösd előtt. Az apostolok története úgy írja, hogy János jellemének súlyos fogyatékosságai voltak, gőgös önhitt és becsvágyó volt, sőt, ha megsértették, haragtartó is volt, ezért őt és füvérét a mennydörgés fiainak nevezték. Ezen kívül a szeretett tanítvány még szeszélyes, bosszúálló, bírágató is volt. Szeretett tanítvány el akarta égettetni egy egész városnyi embert is. Pünkösd után már nem a korábbi János volt benne, hanem Jézus szeretete élt benne. Mennyivel más lenne a mi tudásunk, hogyha nem tudnánk, nem olvastuk volna János evangéliumát, János leveleit, vagy esetleg a Jelenések könyvét. Igazából írja valaki szebben a Jánosnál, hogy Isten mennyire csodálatos, mennyire szerető, a szeretető, hogy ír le. Ugye? És itt már nem János írt, itt már Jézus Krisztus, a Szentlélek írt Jánoson keresztül. Így lehet egyenesen megvalósítanunk csak azt a Jézusi parancsot, amikor azt mondta, hogy úgy parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek, ugye? Amíg Jézus Krisztus nem kötődik be a mi szívünkbe, Szentlélek által, addig mi próbálkozhatunk, akár még csivogathatjuk a fogainkat is, de nem tudjuk úgy szeretni a másikat, mint ahogy Jézus szerette azt a többi embert. Szokták még azt mondani, hogy mennyire jó volt a tanítványoknak ott 3,5 évig, hallgathatták Jézust, ott lehettek vele, tanulhattak tőle. Mi egy kicsit azért hátrányban vagyunk most már közel 2000 évnek a végén. Igaz ez a mondás? Ugye nem? Nem vagyunk semmivel se hátrányban, mint a tanítványok voltak. Ők a pünkösd után értették meg azt, hogy mit akart is Jézus mondani, mikor azt mondta, hogy jobb néktek azt, hogy elmegyek, mert akkor elküldhetem a helyettesemet, a megváltó, a Szent Lelket, a vigasztalót. Addig nem lehetett Jézus Krisztus a belsejükbe, nem költözhetett be a szívükbe. És ugyanez van nekünk is felajánlva, hogy Jézus Krisztus a Szentlélek által beköltözik a szívünkbe. Röviden, nagyon röviden ez volt az előző téma, és most folytassuk tovább. Most nézzük meg az Efézus leveléhez írt harmadik részből a 16-19. Részt. Efézus 3:16-19. Itt azt fogjuk megnézni, hogy Jézus hogyan költözik a mi szívünkbe, és hogyan lesz a mi életünk része. Efézushoz írt levél. Harmadik rész. 16-19. Először elolvasnám a 4 verset, utána egy kicsit részletezzük. Hogy adja meg néktek az ő dicsősége gazdagságáért, hogy hatalmasan megerősödjetek az ő lelke által a belső emberben. Hogy lakozzék a Krisztus hit által a ti szívetekben. A szeretetben meggyökerezvén és alapot vevén, hogy megérthessétek minden szentekkel egybe, mi a szélessége és hosszúsága, és mélysége és magassága az Isten jó voltának. És megismerjétek Krisztusnak minden ismertet felülhaladó szeretetét, hogy elképpen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig. Mennyire szép ige itt Pál apostoltól. Nézzük meg akkor a 16. versettől kezdjük kicsit részletezni. Hogy gyanis fog Jézus Krisztus beköltözni a mi szívünkbe? Hogyan lehet a mi életünknek a része? Hogy írja az ige? Hogy adja meg az ő dicsőség gazdagságáért, igen, hogy hatalmasan megerősödjetek az ő lelke által. Tehát az első feltétele ennek, hogy Jézus beköltözön a mi szívünkbe, hogy nekünk meg kell erősödnünk, fel kell vérteznünk magunkat az ő lelke által. Mi lesz ennek a következménye? Hogy olvassuk tovább a 17. verset? Hogy lakozzék a Krisztus hit által a ti szívetekbe. Tehát az első lépés, hogyha megerősödtünk a Szentlélekbe, akkor Jézus beköltözik a mi szívünkbe, ott fog lakozni velünk. Mit jelent az, hogyha valami vagy valaki a szívünkbe van? Mit jelent az, mikor valamit nagyon szeretünk, hogy szívünkbe zártuk? Esetleg azt is mondhatnánk, hogy a szívünk csücske valami. Szoktátok ezt mondani valakire vagy valamire? Hogy a szívünk csücske? Ugye ez azt jelenti, hogy nagyon szeretjük. Szinte egy belsőséges, szoros kapcsolatban vagyunk. Sokszor tárgyakkal, más emberek, de igazából ez csak másik emberrel lehet. Vagy Jézus Krisztussal, vagy a Szentlélekkel lehetne ezt a fogalmat szerintem alkalmazni, de mondhatjám, hogy ez a tolla szívem csücske, ugye? Nagyon szeretem, szinte érzelmileg ragaszkodok ahhoz a tollhoz, vagy ahhoz a tárgyhoz. De igazából az a jó, mikor a férj feleség mondja ezt, hogy a szívem csücske, és akkor tovább menve, mikor Jézusra mondjuk azt, hogy bent van a mi szívünkben, ő a mi szívünk csücske. Tehát egy belsőleges, szoros kapcsolatba, közvetlen kapcsolatot alakítunk ki ezzel a dologgal, ezzel a lényel, aki a szívünkbe költözik. Tehát a 17. vers azt mondja, hogy Krisztus, hogy lakozik Krisztus hitáltal a ti szívetekbe. Tehát itt az igaz szeretné, hogy egy ilyen kapcsolatot alakítsunk ki Jézus Krisztusunkkal. Jézus azt parancsolta, hogy egymást szeressétek, visszatérve az előző gondolatra, ugye? Ha új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek úgy, ahogy én szerettelek titeket. Ez a szeretetet semmi másképpen nem tudjuk a másik ember felé kimutatni, csak akkor, hogyha megerősödtünk a hit által, az ő lelke által, a belső emberben, ezáltal Jézus Krisztus be tudott minket átformálni, tudott minket, és be tudott a mi szívünkbe költözni, és mi lett ennek a Krisztusi beköltözésnek a másik eredménye, 18. vévén, verset olvasva, a szeretetben meggyökerezvén és alapot vevén, hogy megérthessétek minden szentekkel egyben mi a szélessége és hosszúsága, és mélysége és magassága az Isten jó voltának. Tehát így lehet csak az új parancsolatot betölteni, amit Jézus mondott nekünk, hogy ha Jézus Krisztus bekötött a mi szívünkbe, ezáltal meg tudunk gyökerezni abba a szeretetbe, amit Jézus Krisztus is táplál irántunk. És így megérthetjük majd, el sem tudjuk képzelni az ige, amit mond, megismerhetjük az Istennek a dimenzióit, ugye a szeretetet, mélysége, magassága. Én ezt amikor olvastam most, hogy fel sem tudtam fogni, hogy univerzumot csak belegondolunk, azt tudjuk felfogni. Igazából még a Földet sem tudjuk felfogni, ugye? Hogy mennyi Fehérvárig a távolság, na, amit úgy ismerünk, meg lehet mérni. De hogy mekkora a Föld golyó, tudjuk, 43 ezer kilométer körülbelül. Ilyen távolságokba fel sem tudunk fogni. És mennyire a Hold, nap, Hold-Föld távolság, Nap-Föld távolság. Ezek olyan magasságok, amiket mi fel sem tudunk fogni. És azt mondja az ige, hogyha Szentlélek által megerősödünk, Jézust beköltözik a szívünkbe, képesek vagyunk az Isten szeretetének a dimenzióját megérteni. És 19. vers, és megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felülhaladó szeretetét, hogy elképpen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig. Én úgy látom, hogy ezáltal tudjuk csak betölteni azt a misszió parancsot, amit Jézus mondott nekünk, hogy egymást szeressétek. Keresztényekként azt szoktuk mondani, hogy Istennek dolgozunk, hogy Istenért missziózunk, Istennek a követei vagyunk. De van egy másik fontos kérdés ez, a következő, hogy mi megengedjük-e Istennek, hogy ő dolgozzon bennünk. Mi dolgozhatunk őte, mi mindent latba veszünk, teszünk, de sokszor meg se halljuk azt a kis, finom, csengő hangot, amit a Szentlélek által mondaná nekünk, sugározná nekünk, hogy mégis mit kell tennünk. Nagyon fontos az, hogy megengedjük azt, hogy Jézus is dolgozzon, próbáljon ő is átalakítani bennünket, hogy olyanná formáljon bennünket, ami... hogy elérhessük az embereket. Nézzük meg most még Pétert egy kicsit. Péternek a pünkös utáni eseményeit és a pünkösd előtti eseményeit. Ugye tudjuk, hogy a Péter a pünkös utáni első prédikációját milyen szépen leírta Lukács. De ugye tudjuk, hogy prédikált előtte, pünkösd előtt. Ez beugratós kérdés volt azoktól, akik nem hallották a múltkor, hogy Jézus, mikor elhívta az emberekkel, a tanítványait kiküldte őket kettessével, ugye, hogy prédikáljatok, hogy elközegedt az Istennek országa. De ezeket a prédikációkat nem igazán jegyzi le a Szentírás. De a pünkös utáni első prédikációját Péternek a Szentlélek ikletésére Lukács leírta, legyezte. És pontosan tudjuk, hogy milyen, hogy miről szólt, miket mondott. Tudjuk, hogy mi lett a jelentősége, tudjuk, mi lett a módszere, tudjuk, mi volt a témája, tudjuk, mi lett az eredménye. Látjuk, hogy ismert dolgokkal kezdte Péter apostol ezt a prédikációját, és odafuttatta ki, hogy bemutassa az embereknek Jézus Krisztusnak a messiási elhivatottságát, és rávezesse az embereknek, hogy Jézus Krisztus volt a megígért messiás, amit a Bibliában is megígértünk. De vajon mi volt ebbe a prédikációba az erő? Mit gondoltok? A témája? Az ige vers. Ez volt, ez okozta ezt a szép eredményt. Mert ha így lenne, akkor nyugodtan kiállhatnánk ide a utcára, vehetnénk Lukács evangéliumából ezt a apostolcselekedeteiből, vehetnénk ezt a igérészt, és felolvashatnánk, és itt jönnének az emberek tömegestől. Nem ezt szeretnénk? De sajnos nem a témába, nem a prédikáció retorikájába, nem a prédikációnak az idejébe volt az ereje, hanem Isten lelkébe, a Szentlélek, Szentlélek vezetésébe volt az erő. Ezért fontos mindig, hogy hallgassunk a Szentlélekre, hogy ne azt mondjuk el, vagy ne úgy mondjuk el, amit mi betanultunk, amit tudunk, hanem azt mondjuk el, amit az embernek is szüksége van, a másik embernek. És ezt csak Jézus Krisztus vezetéséből, a Szentlélek vezetéséből tudjuk megmondani. Vágy testvérnő azt mondja, hogy az adventista egyházban azért van olyan sok gyengeség, és azért nyilvánul meg a Szentlélek ereje oly kevés alkalommal, mert megtanultunk a Szentlélek nélkül dolgozni. Tudtunk prédikálni, tudunk imádkozni, tudunk érvelni, és ezekbe bízunk. A felszínkészültségünkben, a tudásunkban már nincs is a Szentlélek ott, így nem tud már társulni hozzánk. Akkor tud nekünk segíteni, akkor tud ő is jelen lenni, mikor odaadjuk magunkat, és ő fog szolgálni általunk. Tehát a sok okos ember már, nekem nem is kell készülnöm egy prédikációra, bármikor tudok mondani egy-két órát fejből. Jó. Így tudnak az nagy okos emberek dolgozni, és azt mondja Len White, hogy ezekben nincs ott a Szentlélek. Azért, mert meg se hívták őket. Mennyire fontos, hogy a Szentlélekért imádkozzunk, nem csak a prédikációkor, hanem életünk minden munkája előtt. Péter arra meggyőződéséről beszélt, amit Jézus Krisztussal átélt. Az a szeretet, az, ami fűtötte őt, az, amit megtapasztalt Jézus Krisztussal, csak arról tudott ilyen szépen beszélni. Megdöbbentette a hallgatóit, és sokan el is kezdték gúnyolni, ugye? Biztos édes bortól részegettek meg, hát ezek nem normálisak, már ilyen korán reggeli alkoholizálnak, úgymond. És van egy másik gúnyolás is benne, hogy azt mondják az emberek, hogy mi akar ez lenni? Mi akar ez itt lenni? Ezzel az ez szóval fejezték ki a gúnyolódásukat, hogy hát ők ilyet nem is értettek. Teljesen megváltoztak ezek az emberek, akik itt beszéltek, egy pár héttel korábbihoz képest. Ők nem külsőleg változtak meg, nem a előadás módjukba változtak meg, hanem csak egyszerűen belül Szentlélekkel betöltöttek. Ebből is látszik, hogy nagyon jól ismerték ezeket az embereket, nem azt mondták, hogy kik ezek az új emberek, hanem hogy mi akar ez itt lenni? Hát nem ezt szoktuk meg tőlük, nem ezt szoktuk meg ezektől az emberektől. Péter apostol, és erre ez szóra válaszol azzal, az ő kérdésükre, ez az, amit megjövendölt Joel próféta. Az ez szóval Péter apostol idézi Joel 2:28-29-et. Joel 2:28-29. És lészem azután, hogy kiöntöm lelkemet minden testre, és prófétálnak a fiaitok és lányaitok, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok pedig látomásokat látnak, sőt, még a szolgákra és a szolgákló lányokra is kiöntöm azokban a napokban az én lelkemet. Joel 2:28-29. Ezek a zsidó emberek, akik Pétert körülvették, jól ismerték ezt az igét. Jól ismerték, mert csak így lehetett nekik ez szóval egy egész proféciát bemutatni. Csak úgy lehetett Péternek ereje ezt megmondani, úgymond, hogy Szentlélek betöltötte őt pünköskor. És így meg felbátorodtak. És mi lett ennek a prédikációnak az eredménye? Azt is tudjuk, ugye? Közel 3000 ember megtért az Úr Jézushoz, a korai kereszténységnek a alapítói, vagyis a tagjai lettek. Nem a bölcsessége Péternek, nem az érvelése, nem a kampánya, nem a reklámja, úgymond, vagy nem a óriás plakátok, amikkel itt ekkor eredményt tudott elérni, hanem csak is a Szentlélek erejével, amivel nekünk is meg kell tanulnunk dolgozni, együtt kell munkálkodnunk vele. Ennek a meggyőző erőnek hatására elkezdtek Pétertől kérdezni az emberek, hogy rendben van, de most akkor mit csináljunk? Ugye manapság az emberek általában megkérdeznek valamit, hogy ez miért van, az miért van, de legtöbbször nem is akarják a választ hallgatni. Ugye? Nem akarják, nem érdekli őket. Vagy azt mondják, elmondjuk nekik a választ, ó, hát én nem így gondoltam, mint ahogy a gazdag ifjú esetében, mi történt Jézustól, elment megbotránkozva a gazdag ifjú. Van az a másik is, hogy elmondjuk a mi gondolatainkat, megkérdezik az emberek, hogy miért szombatot ünnepeltek. Hú, akkor egy fellelkesedünk, bizonyságot tehetünk, el is mondjuk, hogy miért ünnepünk szombatot, ez a nyugalom napja, stb. Az Úr napja, ezt meg ezt csináljuk rajta, és milyen választ kapunk? Hát ez már sok nekem. Hát ezt én nem akarom, ehhez túl sok mindent kell változtatni az én életembe. És ezteket a választ kapjuk. De mi volt itt 2000 éve a 3000 ember esetében? Megkérdezték Pétert, hogy mit kell csinálniuk? Meg. Elmondta Péter nekik, hogy mit kell csinálniuk? Elmondták. És meg is cselekedték. A Szentlélek, ugyanúgy, mint ahogy Péterbe, bennük is dolgozott ebbe a 3000 emberbe. És nekünk is ezt kínálja fel az Úr Jézus. Ugyanezt a szent léleket, ugyanezt a szent erőt, ugyanezt az erőt a szent lélek által, hogy nekünk is, mi is dolgozhatunk vele. És Cselekedetek második rész 39. versében olvashatjuk a részt. Mert néktek lett az ígéret, és a ti gyermekeiteknek, és mindazoknak, akik messze vannak, valakit csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. Cselekedetek 2:39. Mi van ebben a jövendőlésben? Mit jövendőlt meg Joel próféta? Mit jövendőlt meg itt Péter? Azt mondta, hogy kiállott a Szentlélek, és ennyi? Nem. Azt mondja, hogy a ti gyermekeiteknek, és mindazoknak, akik messze vannak. Hát én úgy gondolom, hogy ez, akik messze vannak, ez pontosan ránk vonatkozik. Közel 2000 éve ugyanazt az szent lelket adja nekünk Jézus ebbe a jövendőlésbe, mint amit adott 2000 évre Péternek is. Honnan kezdtek el a tanítványok? Pünkös napján a felházból elindultak, és kimentek az utcákra, hirdették az embereknek az üzenetet. Igazából nekünk is ezt mondja az Úr. Itt vagyunk a négy fal között, hallgatjuk a üzenetet, de a betölt minket a Szentlélek, átformál minket, Jézus Krisztus beköltözik a mi szívünkbe, és már nem csak egy kívülálló személy lesz a számunkra is, hanem a testünk része, akkor mi is föl fogunk állni ebből a négy falból, és esetleg kimegyünk az utcákra, kimegyünk a következő falról, a Bodajkra, és ott fogunk majd prédikálni, ott fogunk majd üzenetet hirdetni az embereknek. Tehát akkor mi a lényeg? Beszéltünk arról, hogy a Szentlélek kitöltése az, amikor bennünk meglátják Jézust, mert Jézus betöltött minket az ő életével. Onnantól nem a mi saját életünket fogjuk élni a mi saját testünkbe, hanem Jézus Krisztus éli majd az ő életét mi bennünk. A mi szája, az mi szánk az Jézus Krisztus szája lesz, azt mondjuk, amit kell, amit Jézus Krisztus mondana. A lábunk Jézus Krisztus lába lesz, oda megyünk, ahova kell, ahol szükség van rá, ahol tudunk segíteni. A kezeink már nem a mi kezeink lesznek, hanem Jézus Krisztus kezei lesznek. Mondhatnám tovább, fülünk, szemünk, szánk. Mikor már nem a saját életünket éljük a saját testünkbe, hanem Jézus Krisztusnak átadjuk a mi testünket, testünk feletti uralmat a Szentlélek által, akkor fog bennünket megtölteni, és ezt írja az ige, hogy ez az örök élet kezdete, amikor belénk költözik Jézus Krisztus. Kívánságom az továbbá is, hogy ne csak történelmi személy legyen Jézus számunkra, hanem teljes mértékben jussunk el a tanítványoknak a pünköst utáni állapotára, hogy ismerjük úgy meg Jézust. Pünkösd előtt Jézus szerették a tanítványok, ugye csodálták őt, tisztelték őt, követték őt, de ez nem volt elég. Látjuk, mi lett ennek az eredménye. Hanem, ha betölt minket Jézus Krisztus a Szent Lelke által, akkor már úgy fognak minket megismerni, mint ahogy Pétert megismerték, megismerték Jánost a Szentlélek kitöltetése után. Adja az Úr, hogy Jézus Krisztus sugározzon belőlünk, Jézus Krisztus élje az ő életét mi bennünk, és ez legyen a mi életünk célja. Amen.